Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és külön szeretettel köszöntöm a fiatalokat. A mai igehirdetés mindenkihez szól, mint általában minden igehirdetés, de különösen majd a fiatalok lelkére szeretnék néhány gondolatot helyezni, abból az élettörténetből, aminek bizonyos részleteit a mai alkalommal közösen fogjuk áttekinteni. A mai alkalommal Saul királyról szeretném, hogyha szólnánk, és közösen gondolkodnánk, és meg fogjuk látni, hogy az ő életében olyan tanulságok vannak fiatalnak, gyermeknek, felnőttnek, időskorúnak, mindenkinek, amit én úgy gondolom, hogy a mi üdvösségünk szempontjából az Úr mindenképpen a lelkünkre, a szívünkre akar helyezni. Először egész rövid történeti áttekintést tegyünk Izrael történetéről. Fiatalok, kérdéseket szeretnék majd föltenni, ha akartok, válaszoltok, ha nem akartok, nem, csak hogy közösen gondolkodjunk. Hogy indul Izrael népének a története? Ki volt Izrael népének az ősatja? Kit hívott el először az Úr? Igen, Ábrahámot. Ábrahámot elhívja az Úr. Utána ugye jön Izsák, Jákob, ezt növekszik a család, ugye Józsefen keresztül elkerül a család Egyiptomba, nem részletezzük, csak a vonalat szeretném, hogyha végigvennénk. Egyiptomból, ugye ott nagy népé lesznek, ki szabadítja ki a népet Egyiptomból, kinek a vezetésével jönnek ki? Igen, jól hallom, Mózes. Így van, Mózes vezetésével kijön a nép Egyiptomból, és a pusztában vándorolnak, ugye 40 éven keresztül, utána pedig megtörténik a honfoglalás, birtokba veszik Kánaánt, ki volt az a valaki, akinek a vezetésével elfoglalják az ígéret földjét? Így van, Józsué. Józsuének a vezetésével birtokba veszik az ígéret földjét. Na de most szeretném megkérdezni azt, hogy szerintetek, ugye van egy ország, annak milyen államformája, ugye valamilyen államformája van. Milyen államforma volt Izraelben a letelepedés után? Kik irányították a népet? A bírák. Így van, a bírák irányították. Ez volt a bíráknak a kora, és nagyon érdekes, hogy kik voltak a bírák abban az időben. Ugye Istentől elhívott emberek voltak, akik közvetlenül az ő vezetése alatt álltak, az isteni vezetés alatt álltak. A többi népnél, az összes többi népnél, a környező népeknél milyen volt az államforma? Királyság. A többi helyen királyság volt. És a nép látta a különbséget a királyság és a bíráknak a vezetése között. A nép mit látott, hogy a királyság milyen, hogyha egy királyt, ugye egy régi királyt, ugye történelemből ti is tanultatok királyokról, ugye egy királyt az ember hogy képzel el? Ugye hatalmas pompa, hatalmas gazdagság, uralkodik, rengeteg szolgája van, tehát szóval egy ilyen külső pompa és korona a fején, ugye, hogy mutatják, így van. Tehát szóval ugye az emberek, tehát ugye ez volt a királyság. És nézzük, hogy az Izrael népe egy idő után azt mondta, hogy nekik elég a bírák, nekik elég a bírák korából, meg ebből az intézményből, ők is királyt akarnak. Sámuel első könyve 8. fejezetének az 5. versében azt olvassuk, hogy azt mondták ugye Sámuelnek, aki abban az időben ott a próféta, és bíra is volt egy személyben, azt mondták neki, hogy válasz nekünk királyt, aki ítéljen felettünk, mint minden népnél szokás. Őket a külső pompa, a ragyogás, a hatalom, ennek a külső látványa megigézte őket, és ők is úgy akartak élni, ahogy a többi nép él. Hadd kérdezzem, hogy az Isten miért nem akarta, hogy király legyen a nép felett? Miért nem akarta? Miért nem akarta? Hát valakinek úgy is kellett az országot kormányozni, vezetni, úgy is kellett valaki, aki a nép élén van, hát elnézést, nem mindegy, hogy bírának mondják, vagy királynak mondják. Miért nem volt mindegy? És miért nem akarta az Úr? Királyt akarunk, ahogy a többi népnél szokás. Hadd kérdezzem, történelemből ti is biztos tanultatok ezt, erről egy királyt kikövetett a trónon általában. A fia. Ugye? a leszármazottja. És az Úr ezt pontosan nem akarta. Miért? Mert egyáltalán nem biztos, hogy egy olyan embernek, akit az Úr kiválaszt az ország élére, a gyermeke olyan lesz, aki szintén alkalmas erre. Ezt az örökletességet akarta az Úr, hogy ne legyen, hanem hogy mindig ő állíthasson olyan embert a népnek az élére, aki valóban az ő szolgája, őt követi hűséggel. Ezek után Sámuel elmondta a népnek, hogy igen, ha királyt akartok, ez lesz a következménye. Elmondta, hogy hatalmas gazdagsága lesz, meg fog benneteket nyomorítani, a gyermekeiteket majd szolgáknak fogja befogni, és elmondta végig azokat a következményeket, amik lesznek. Ezzel szemben a bírák milyenek voltak? Ők nem vették magukat körül pompával, nem törekedtek a hatalmas gazdagságra, nem költekeztek szertelenül, önzetlenek voltak, a népjavát keresték, alázatosak voltak. És hát ugye ez volt az, ami nekik nem volt annyira szimpatikus, valaki nagy ember kell oda. Ez az egyszerűség, nem ezt választották, királyt akarnak. Következmény, kaptak királyt. Az Úr megengedte, hogy király, sőt, ő választotta az első három királyt. De ettől kezdve olyan lett az életük, mint az összes többi népi, a környező népeké. Pártharcok, trónviszályok, lázadások, gyilkosságok, hódító hadjáratok, környező népeknek elnyomatása alatt él, és sok-sok éven, évtizeden, évszázadokon keresztül. Igen, a nép ezt választotta a helyet, amit az Isten eléjük tárt. Ők maguk választották ezt. Itt szeretnék megállni, minden egyes pontnál leszeretném majd vonni a tanulságokat, mert ne csak egy történet maradjon, ami számunkra. És ebből a Pátriárkák és Proféták című könyvből szeretnék idézni egy rövid részletet, a következőképpen idézem. Amikor az emberek saját útjaikra indulnak, anélkül, hogy kikérnék Isten tanácsát, vagy pedig éppen kinyilvánított akarata ellenére cselekednek, az Isten gyakran megengedi vágyaik teljesülését, hogy a rákövetkező keserű tapasztalatok balgaságuk belátására és bűneik megbánására vezessék őket. És utána jön egy mondat, amit a szív Isten akarata ellenére megkíván, végül inkább átokká válik, mint áldássá. Miért fontos ez az idézet? Az Isten nem akarta, hogy király legyen felettük, a nép ragaszkodott hozzá. Akkor az Isten miért engedte meg, hogy mégis királyuk legyen? Miért? Mert az Isten nem alkalmaz erőszakot az ember lelkén. Az Isten mindig azt mondja, hogy itt van előtted két út. Itt van a jó út, aminek áldás és örök élet lesz a következménye, és Sátán pedig jön egy másik utat mutatva, ami a szemnek úgy tűnik, hogy kívánatosabb. Jaj, de jó lenne ezt is kipróbálni, azt is. De az Isten azt mondja, hogy ember, vigyázz, arra ne menj el. Az Isten elénk tárja a két, pontosabban megmutatja a két utat, megmutatja a következményeit, kérlel bennünket a jó választására, de ennél többet nem tud tenni. Mert nem vezet bennünket, és nem tol bennünket erőszakkal a jó útra. De mit kell tudomásul venni? Akármennyire is vonzónak tűnik valami, hogy hát mégiscsak a világ dolgait, ahogy a világ él, hát próbáljuk ki mi is ezt az utat. Hát mennyire vonzónak tűnik. Előbb lesz átok, mint áldás az, amit az emberi szív az Isten akarata ellenére megkíván. Előbb lesz abból átok. És a nép egész rövid úton megtapasztalta, hogy amit kért, mennyire balgaság volt. De ezt már visszafordítani, ezt a folyamatot nem lehetett. Tehát a döntés, a választás súlya, az mindig a miénk. Isten felkészít rá, elmondja a következményeket, és mit mond? Lásd, elődbe adtam a jót és a rosszat, áldást, átkot, életet, halált. És mit mond? Válaszd azért az életet, neked kell a jót választanod. Nézzük meg akkor ezek után az első királynak, ugye, ahogy már az előbb is említettük, Saul volt az első király, akit az Úr választott. Ez a király milyen volt? Saul hogy nézett ki? Milyen volt a megjelenése? Tudunk-e róla valamit? Azt olvassuk róla a 9. fejezet első 2 versében, hogy volt egy ember a Benjamin nemzetségéből, és felsorolja, hogy kinek, tehát kik voltak a felmenői, és azt mondja, és volt neki egy Saul nevű fia, ifjú és szép. Őnála Izrael fiai közül senki sem volt szebb, váltól felfelé magasabb volt az egész népnél. Milyen volt? Dariás ember volt, hatalmas, magas termetű ember volt. És a nép el volt bűvölve, hogy hát igen, ez a király, föl lehet rá nézni, milyen a megjelenése, önmagában tekintélyt parancsoló. Igen, az Isten, igen, ilyet akartatok? Az Isten ilyet adott nekik királyként. Na de nézzük meg azt, hogy ez a Saul milyen volt, és most az Isten tiszteletnek ebben a szakaszában, és erről szeretnék alapvetően beszélni, Saulnak 4 nagyon jó jellemvonását szeretném, hogyha megnéznénk, és megnézzük 4 nagyon rossz jellemvonását. És meg fogjuk látni, hogy a jó jellemvonások, amik benne voltak, nem tudták megakadályozni, hogy a rossz jellemvonásoknak a hatása érvényesüljön, és végül elnyomják az összes jót az ő életében. Nézzük meg ezeket a jókat és a rosszakat, és meg fogjuk látni, hogy igazából tulajdonképpen mi is volt Saulnak, mert végső soron vesztelet Saulnak, elveszett ember lett, hogy mi okozta végső soron az ő vesztét, noha nagyon jól indult Saul. Nézzük meg az elsőt. A történetekben nem megyek bele részletesen, csak magát a tanulságot szeretném levonni. Sámuel próféta fölkeni királlyá Sault. Úgymond titokban, még a nép előtt nem lett ez nyilvánvaló, fölkeni királynak. Saul megtudja, hogy az Úr őt jelölte, kiválasztotta királynak. Szerintetek, hogyha valakit ez a megtiszteltetés ér, akkor az ember hogy viszonyul hozzá? Engem kitüntetnek, én leszek az első ember, az uralkodó az országban. Ugye az ember úgy gondolja, hogy hát akkor büszke lesz, és hát akkor alig várom már, hogy akkor ez valóságban is megtörténjen, hogy tudjam gyakorolni a hatalmat. És nézzük meg, ezzel szemben mi történik, amikor a nép elé viszi Sámuel az egész kérdést, jön a király választásnak az esemény sorozata, és kiderül, hogy Saul lesz a király, mindenki ott van, és keresik, de éppen Saul nincs ott, sehol nincs Saul. És akkor a 10. fejezet 22. versében azt kérdezik, hogy hát el fog jönni az az ember egyáltalán ide, ugye, hát most itt lesz közöttünk, ugye, akit az Úr királlyá választott. És azt mondta nekik az Úr, hogy igen, és íme ő a holmik között elrejtőzött. Mit csinált? A holmik között elrejtőzött Saul. Tehát a ruhák közé, vagy én nem tudom milyen csomagok közé, valahova egyszerűen elrejtőzik Saul. Miért? Miért? Egy idézetet szeretnék olvasni, rövid idézeteket, de egy néhány idézetet olvasok. Figyeljük. Azt olvassuk, hogy átérezte a hamarosan ráneheződő nagy felelősséget, és titokban visszavonult. Nem úgy volt vele ő kezdetben, hogy jaj, de jó, hogy én leszek a király, hanem átérezte, hogy micsoda súly, micsoda felelősség az Isten népének az élén lenni. És ő szerényen, alázatosan visszahúzódott. Úgy kellett megkeresni a holmik között, és előhozni őt, hogy valóban királya lehessen őt tenni. Nézzük meg, mi volt a másik hatalmas, pozitív jellemvonása Saulnak. Azt látjuk, hogy a nép nagy örömmel fogadta a termetében is kimagasló, tekintélyt parancsoló királyt, de volt egy ellenpárt is, akik más szerettek volna a trónon látni. És ezért ezek az emberek gúnyolódtak, és megvetették az újonnan megválasztott királyt. A 27. vers azt mondja a 10. fejezetben, hogy némely kaján emberek azonban azt mondták, mit segíthet ez rajtunk, és megvetették őt, és ajándékot sem vittek neki. Hadd kérdezzem meg, hogy erre a megvetésre, erre a lekicsinyelésre hogy válaszolt Saul? Hogy válaszolt erre Saul? Megvetették, király lett, az Úr tette őt királlyá, és így viszonyulnak hozzá. Azt olvassuk, ő pedig olyan volt, mintha semmit sem hallott volna. Hallotta ezeket a megjegyzéseket? Látta, tudta, hogy mennyien vannak ellene? Tudta. De mit csinált? Úgy tett, mintha nem is hallotta volna. Szeretném megkérdezni tőletek, felnőttektől és gyermekektől egyaránt, hogy mondott-e rátok már az életetekben valaki sértő, bántó, gúnyoros megjegyzést? Volt, aki már megszólt benneteket? Én azt hiszem, hogy az életben nincs olyan ember, aki ne kapott volna már ilyen megjegyzéseket. Hadd kérdezzem meg, hogy hogy viszonyulunk az ilyen megjegyzésekhez? Hogy viszonyulunk? Elengedjük a fülünk mellett, nem baj, mondja csak, nem baj. Nem. Hanem megsértődünk, felháborodunk, kikérjük magunknak, ezt nekem, hogy képzeled? És ugye perlekedünk. Mit csinált Saul? Egy szót sem szólt. Úgy tett, mintha semmit nem hallott volna. Szeretnék megint egy idézetet olvasni, és ezt az idézetet nagyon-nagyon szeretem, és jegyezzük meg ezeket a kifejezéseket. Azt mondja, nemes méltóság van azok hallgatásában, akik aljas gyanúsításnak és vérlázító bántalmaknak vannak kitéve. Azt mondja, hogy becsületsértést életmódunkkal tudunk hatástalanítani, és nem a méltatlankodó szavainkkal. Mit mond? Megbántanak bennünket, olyanokat mondanak rólunk, ami nem igaz, rágalmaznak bennünket. Hiába mondjuk azt, hogy áj, nem vagyok olyan, el fogják hinni? Úgysem fogják elhinni, mert ő azt mondja, hogy én ilyen vagyok. Mivel tudjuk ezt hatástalanítani? Életmódunkkal. Ha bebizonyítjuk azt, hogy nem, mi nem vagyunk olyanok, ahogy a rágalom mondja mi rólunk, és ez nemes hallgatásnak nevezi, nem sértődik meg, nem kéri ki magának, hanem mintha nem is mondta volna. Nézzünk meg egy következő nagyon-nagyon szép jellemvonását. Saul mit tesz akkor, amikor látja azt, hogy ennyien ellene vannak, hogy van egy ellenpárt, és igazából sokan nem fogadják őt szívesen a trónon. Mit csinál ilyenkor Saul szerintetek? Elfoglalja a trónt, én vagyok a király, a többség megválasztott, az Úr ezt akarta, én vagyok a király. Nem. Nézzük meg, hogy mit csinál. Döbbenetes dolgot olvasunk az igében. Azt olvassuk, hogy azután Saul is elment haza Gibeába, és vele ment a sokaság, akiknek szívét Isten megindította. Tehát sokan elkísérték, ugye az ellenpárt ugye nem, nyilván nem ezt tette. És megint nem a történetet, csak ezt a mozzanatot szeretném felidézni. Jön egy élethelyzet, amivel majd mindjárt foglalkozni fogunk, és fölkeresik Sault, mert ő hazament. Ugye a király választás után hazament. És utána azt olvassuk, Saul pedig éppen a mezőről jött, és a barmok után, tehát az ökrök után, ugye, amelyikkel éppen végezte a munkáját a földön. Mit tesz Saul? Nem erőszakkal veszi át az Isten népének a vezetését, a királyságot. Hazamegy, és végzi a mezőgazdasági munkát. Szerényen. És vár. Mire vár? Megint egy rövid idézetet hadd olvassak. Saul ilyen körülmények között nem látta alkalmasnak a pillanatot a királyi méltóság elfoglalására. Visszatért ugye az ő szülőhelyére és a kormányzás feladatait Sámuelre, a bírára hagyta, ugye a prófétára. Diadalmenet kísérte, ugye egy csapat kísérte őt, de Saul nem tett kísérletet a trón erőszakos elfoglalására. Otthonában, ugye azon a dombvidéken, ahol volt, otthonában elfoglalta magát a földművelés feladataival, teljesen Istenre hagyva trónjának felállítását. Tehát nem maga akarta elfoglalni a trónt, nem akart ilyen körülmények között. Istenre bízta, hogy az ő ügyét forgassa, és tegye azt, amit igazából jónak lát. És nézzük meg a negyedik csodálatos jellemvonását Saulnak, itt a kezdet kezdetén. Jábes Gilead, ez ugye egy terület volt, annak a lakói nagy veszélyben voltak, az ammoniták meg akarták őket támadni, egy nagyon tisztességtelen, becstelen alkut akartak velük kötni, nem is részletezem, hogy milyen szörnyűt, tehát nagyon nehéz helyzetbe került ennek a területnek a lakossága. És küldtek Saulért, hogy hát ez a fenyegetettség van, és segítséget kértek. Saul mit csinál ebben a pillanatban? Azt olvassuk, hogy harcba hívja Izrael összes törzsét, és az ammonitáknak a fenyegetését elnémítják, tehát hatalmas győzelmet aratnak az ammonitákon. Azt olvassuk, hogy két ember nem maradt együtt az ellenség között, olyan hatalmas győzelmet aratnak az ammoniták felett. Szeretném megkérdezni, hogy szerintetek történik egy ilyen fordulat? Szerintetek azok az emberek, akik idáig ellenezték Saulnak a királyságát, az ellenpárthoz tartottak, most ezután a győzelem után most mit fognak mondani? Meg egyáltalán akik idáig támogatták, és idáig Sault, tehát ők, akik mellette voltak, azokban vajon milyen lelkület van? Nézzük meg, nagyon érdekes. Azt olvassuk az igében, hogy akkor a nép azt mondta Sámuelnek, kicsoda volt az, aki mondta, Saul fog én rajtunk uralkodni? Adjátok elő a férfiakat, hogy megöljük őket. Akkor megfordult a hangulat. Akkor most meg kell ölni azokat, akik idáig Sault nem támogatták. Saul erre mit mond? Igen, írtsuk ki azokat, akik engem nem támogatnak, kevesebb lesz az ellenzék. Ezt mondta? Nem. Mit mondott? Saul azonban azt mondta, senkit se öljetek meg a mai napon, mert ma szerzett szabadulást az Úr Izraelnek. Ebben a Biblia versben két hatalmas pozitív jellemvonását látjuk Saulnak. Mi az egyik? Nem volt bosszúálló. Nem torolta meg a sértést, a bántást. Nem torolta meg. Az Istenre hagyta az egész ügyet. És a másik pedig mit mondott? Ki harcolt itt? Ki vezette a csapatot? Saul, nem? És a nép is harcolt persze vele együtt. De mit mond? Az Úr szerzett ilyen szabadulást Izraelnek. A dicsőséget nem magának tulajdonította, hanem tudta, hogy az Isten segítsége nélkül nem lehetett volna győzelem. Az Úré minden dicsőség. Szeretném megkérdezni, hogy ezek nem csodálatos jellemvonások? Nem csodálatos jellemvonások? Csodálatos. És nézzük meg, hogy ezek után mondta Saul azt, hogy na akkor menjünk el, és újítsuk meg a királyságot egy ilyen hatalmas isteni szabadítás után, és akkor valóban teljes egységbe forrt a nép, és így foglalta el végül Saul a királyi trónt. De ezek után nézzük meg, négy erényt mondtunk, de nézzük meg a négy súlyos jellemhibáját Saulnak, ami ki kell, hogy mondjuk, hogy ezeket a jó jellemvonásokat szinte kitörölte az életéből, és Saul a saját vesztébe rohant. Nézzük meg az első jellemvonást, ezt majd mindjárt igéből is fogjuk egy következő jellemhibával párosult módon majd fogjuk megnézni, de látjuk az egész lényéből azt, amit így olvasok, a 671. oldalról a Pátriárkák és Proféták című könyvből a következőképpen olvasom. Azt olvasom, hogy megnyerő külseje volt, de hiányzott belőle egy alapvető dolog, amit neki ifjú korában, fiatal korában kellett volna megtanulnia. És mi volt ez? Nem tanulta meg ifjúsága idején, hogyan kell uralkodnia indulatos természetén, sohasem érezte az isteni kegyelem megújító hatalmát. Milyen volt a természete? Indulatos volt. Hirtelen haragú volt. indulatos volt, és ezt ifjú korában nem igyekezett az Isten kegyelmével legyőzni, és a végén ez az indulat, ez uralkodott el az ő egész lényén. Álljunk meg itt egy pillanatra, és szeretném tőletek megkérdezni, miért baj az, ha valaki indulatos? Miért baj az, hogyha valaki haragszik, vagy valaki indulatos? Ártok-e én valakinek azzal, ha én indulatos vagyok és haragvó vagyok? Nem is akarom megkérdezni, hogy voltunk-e már az életben indulatosak és haragudtunk-e, mert biztos, hogy mindenki igennel válaszolna. Tehát miért baj az, ha indulatosak és haragvóak vagyunk? Hadd mondjam, az indulat és a harag a legtöbb rossznak a meleg ágya. Szeretnék egy történetet elmondani, egy olyan történetet, ami velem körülbelül 35 évvel ezelőtt történt, és én ezt a történetet máig nem tudom elfelejteni, egy nagyon egyszerű hétköznapi történet, ilyen szituációban az életbe soha nem keveredtem. Vonattal egy vasárnap, egy nyári vasárnap elutaztam vonattal a Velencei tóra. Nagyon szép idő volt. És a Velencei tónak azt elfelejtettem, hogy valamelyik túlsó, utolsó állomása körül voltam. Ott volt szép, gyönyörű nyári nap, rekkenő hőség, visszautazás. Ugye ott felszálltam a vonatra, még volt bőven hely. És Velencei tónak a különböző állomásain megáll a vonat, szedi fel az utasokat. És az egyik megállóban, amikor megáll a vonat, ott már csődület van ugye ott a peron előtt, vagy tehát a felszálló előtt, az emberek várják a vonatot, és hatalmas tülekedés, hogy ki tudjon előbb felszállni a vonatra, hogy le tudjanak ülni. És két család nem tudott dűlőre jutni, hogy kilépjen föl először a vonatra, és ezek az emberek először szóban, utána dulakodással, és utána hatalmas verekedéssel próbálták megoldani a helyzetet. Valahogy fölnyomakodtak a vonatra, de a verekedés folytatódott ott tovább. Ott teljesedett ki igazából. Képzeljétek el, hogy az ember egy verekedés közepére csöppen, ott ülök ott a kupéban, és ott a testek ott pufognak, és ott esnek, és stb. Amiatt, hogy az indulat elszabadult, hogy kilépjen föl először arra a szerencsétlen vonatnak abba a fülkéjébe. Az indulat, hogyha nem fékezik meg, olyan szörnyű kihatása tud lenni, hogy az ember a legszörnyűbb tettekre ragadtatja magát. És az embernek, hadd mondjam, fiatalok vagytok, a gyerekkornak a felső szintjén, az ifjúkornak a határán, de igen, hogy biztos, hogy bennetek is vannak indulatok, de ezeket kezelnünk kell, de hogy kell kezelni? Nem úgy, hogy az ember azt mondja, hogy tudom, hogy nem szabad indulatosnak lenni, akkor nem szabad, akkor nem leszek indulatos. Egyedül Isten tud bennünket a mi természetünkben megváltoztatni, és győzelmet adni. Ha jön az indulat, hadd kérdezzem meg, ismeritek azt az érzést, amikor az indulat és a harag elkezd bennünk úgy, valaki mond valamit, és bocsánat, elnézést a hétköznapi kifejezését, mit szoktunk mondani? Elkezd fölmenni bennünk a pumpa. Tehát ugye megindul valami fönt, kezdjük érezni, hogy ugye hát a harag ugye úgy elkezd bennünk dolgozni. Mit kell tenni? Abban a pillanatban Istenhez fohászkodni, hogy adjon erőt, hogy le tudjak higgadni, hogy ne öntsön el a harag, mert a legkülönfélébb szörnyűségekbe tud vezetni bennünket a harag. Szeretnék elmondani még egy gondolatot itt a haraggal kapcsolatban. Én ezt már többször elmondtam, de lehet, hogy ti ezt még nem hallottátok, hogy az indulat, a harag mennyire szörnyű a másik emberre nézve, de ránk is milyen mérgező hatással van a harag. Szeretnék gyorsan elmondani egy Amerikában élő professzornak, egy bizonyos Gates professzornak a kísérletét szeretném elmondani a haraggal, az indulattal, a gyűlölettel kapcsolatban. Ez a professzor azt csinálta, nem tudom, ki tanul közöttetek fizikát, kémiát, nem tudom, hogy tanultok-e már, de gyakorlatilag abszolút hidegre, mínusz 200, hány fok? 270, mi, három, vagy valahogy úgy van a mínusz abszolút hideg, arra lehűtötte a kémcsöveket, és különböző lelki állapotú embereknek bele kellett lehelni ebbe a kémcsőbe. Tehát nem ebbe, hanem ugye különböző kémcsövekbe. Tehát haragos, indulatos, dühös embert beleleheltetett, akkor teljesen normális embert, szomorú embert, tehát bánatos, szóval különböző lelki állapotúakat. És képzeljétek el, hogy ezek a belehelés után, ugye ez a lehelet páracsepp formájában, ugye belül a kémcsőben ugye az meglátszódott. És ezek a páracseppek attól függően, hogy milyen lelki állapotban volt az ember, különböző színűek voltak. A haragos, indulatos embernek a lehellete ebben a kémcsőben barna színű volt. Ilyen színe lett. És nagyon érdekes volt, hogy ezek az eredmények reprodukálhatóak voltak. Akárhányszor, ugyanazt mutatta mindig ez a kísérlet. Ezek után ez a professzor összegyűjtötte ezeket a cseppeket, az így nyert cseppeket, és kísérleti állatokba beleoltotta a haragos embernek a pára kilehelését. Tudjátok, mi történt a kísérleti állatokkal? Ezek egymásnak estek, a kertrecet marcangolták a fogaikkal, szóval egyszerűen úgy megvadultak, hogy azt kimondani nem lehet. Egyébként Matus Istvánnak a könyvében meg lehet találni ezt a kísérletet, én is onnan olvastam, az Önismerettől a Jellemig című könyvben, és megállapította, hogy a ma ismert mérgek közül az egyik legnagyobb, meg lehet vele egy lovat ölni, hogyha elég mennyiségű ilyen cseppet összegyűjtenek. Tehát a haraggal, az indulattal nem csak a másikat bántjuk, vagy ártunk neki, önmagunknak ártunk vele a legtöbbet. Ti még gyerekek vagytok, fiatalok vagytok, az életben nem túl sokat láttatok, de hallottatok már olyat, hogy valaki agyvérzést kapott egy dühroham következtében? Vagy bevérzik a szeme, vagy mit tudom én? Igen, mennyiszer előfordul? Harag, le nem győzött indulat hatalmas, hatalmas károkat tud okozni, és sajnos Saulnak az életében ez jelen volt. Nézzük meg a másik hatalmas bűnét. Saul nem tanulta meg az engedelmességet. Nem azt mondom, hogy semmiben soha nem volt engedelmes, de nem tanulta meg a minden szempontból való engedelmességet. És így viszonyult az Istenhez. Nem hajtotta végre bizonyos körülmények között azt, amit az Úr mondott neki. Hadd mondjam, az engedelmességet leginkább és legkönnyebben fiatal korban lehet megtanulni. Felnőtt korban is meg lehet, én nem azt mondom. De óriási hiba és baj az, hogyha az ember megenged magának fegyelmezetlenséget, engedetlenséget. Azért óriási nagy hiba ez, mert ez később biztos, hogy vissza fog ütni. Később biztos, hogy nagyon nagy küzdelmei lesznek az embernek akkor, hogyha nem tanul meg efelett győzni, az Isten segítségét kérve. És éppen ezért egy általános megjegyzést szeretnék itt olvasni. Azt mondja, hogy Izrael első királyának a története az ifjú korban felvett rossz szokások hatalmának szomorú példáját mutatja. Fiatal korban lehet kialakítani igazából a jó szokásokat. Tehát ez a kor, amiben ti fiatalok vagytok, aranyat érő kor. Milyen szempontból? Hogy igen, jó szokásokat kialakítani. És ezek a jellemünké válnak, amiket szokás szerint gyakorlunk, jellemünké válnak. És ki kell, hogy mondjuk, hogy akik fiatal korukban nem tanulják meg, hogy a rájuk hároló kötelességeket minden vonatkozásban hűségesen teljesítsék, azok később nagyon nagy bajba kerülnek majd, amikor komolyabb felelősség fog rájuk nehezedni. Tehát most van itt az ideje annak a jó szokások kialakításának. Mondom, ez nem azt jelenti, hogy felnőtt korban nem lehet, de gyakorlatilag ki kell, hogy mondjuk, hogy ez akkor a legalkalmasabb a jó szokások jellemi formálására. Nézzük meg a harmadik jellemhibáját Saulnak, és ebből megint mondom, nem a történetet, csak a történet tanulságait. Hadd kérdezzem meg, hallottatok Dávid és Góliát történetéről? Ugye mindenki hallott. Dávid ugye a parittyával, ugye az isteni segítséggel legyőzi Góliátot, és Saul mit csinál? Saul felemeli Dávidot, és a hadsereg vezetőjévé teszi. Ilyen ember kell valóban a hadsereg élére. És mi történik? Mi történik egy idő után? Dávid győzelmeket arat, okosan viseli magát, győz a filiszteusok ellen. És nézzük meg, a 18. fejezetben azt olvassuk, hogy az asszonyok dicsőítették ugye a hősöket, és énekelni kezdtek az asszonyok, és vigadoztak, és ezt mondták, megverte Saul is az ő ezerét, és Dávid is az ő tízezerét. Tehát kit tartottak nagyobbnak, és hősiesebbnek? Kit tartottak? Dávidot. És nézzük meg, amikor Saul ezt meghallotta, akkor mit olvasunk? Saul igen megharagudott, és gonosznak tetszett az ő szemei előtt ez a beszéd, és mondta, Dávidnak 10 000-et tulajdonítanak, nekem tulajdonítanak 1 000-et. Így hát már csak a királyság hiányzik neki. Mi ébredt fel Saul szívében Dávid iránt? Mi ébredt fel? A féltékenység, az irítség. Egész röviden szeretnék csak néhány gondolatot erről szólni. Mit mondtunk az előbb a haragról és az indulatról? Hogy óriási veszedelem, mert hihetetlen bűnökbe tudja az ember taszítani. De nem tudom, hogy el tudjuk ezt képzelni, higgyük el az igének, hogy így van, én abszolút elhiszem, és tudom is, hogy így van, hogy a haragnál és az indulatnál rosszabb az irítség. Mit mond Példabeszédek könyve? A haragban busulás van, a kegyetlenségben áradás, de kicsoda állhat meg az irítség előtt. Mert a harag az indulat, lehet, hogy kitör, lehet, hogy tényleg rossz következménye lesz, de egy idő után valahogy lecsillapszik. De az irítség, ha az ember szívébe beveszi magát, az folyamatosan ott eszi, rágja az embert. Azt mondja a Biblia, hogy az irítség az olyan, mint mikor egy embernek belül a csontja elkezd rohadni. Hát milyen az? Ugye orvosok tudják azt, hogy mi az, hogy csontrák, tehát amikor áttét van a csontba, annál fájdalmasabb dolog nincs. Azt mondja, az irítség a csontok rothadása. Tehát az valami olyan fájdalom fizikailag, ami csillapíthatatlan. Ugye azt hiszem, jól mondom, hogy a csont fájdalmat nem lehet igazából csillapítani fájdalomcsillapítóval. Az irítség ilyen az ember szívének, lelkének. Arra nincs gyógyszer, az nem enyhül, az ott marja az embert. És hadd kérdezzem meg, bárcsak ne ismernétek, hogy mi az, hogy irigynek lenni valakire, de mi mindenre lehet az ember irigy? A másik jobb tanuló, őt megdicsérte a tanár. Neki a szülei ilyen vagy olyan, mit tudom én, mit vettek, ami mostanában divatos. Vagy ez, vagy bármire, ő népszerűbb a gyerekek között. Bármire az ember lehet irigy egy másik emberrel kapcsolatban. És hadd kérdezzem meg, ha irigyek vagyunk valakire, bárcsak ne lettetek volna, és ezt csak elméletben tudjátok, csak elmondom elméletben, ha valaki irigy valakire, akkor hogy fog viszonyulni a másik emberhez? Hogy fog? Elkezd róla rosszat mondani. Nem akar neki jót. Tehát mindenféle rosszat fog vele tenni, mert irigy rá. Nem akar neki jót. Szeretetlenség lesz benne. Egy idő után gyűlöleté is tud fajulni, és hadd mondjam, az irigység gyilkossághoz is vezet. És Saul életében ez a kettő, az irigység és a meg nem fékezett indulat és harag oda vezetett, hogy Dávidot 10 éven keresztül üldözi, mert meg akarja ölni, és rengeteg embert meggyilkoltat, akiről azt feltételezi, hogy Dávid nála van, és bújtatják. Tehát az irigység és a harag, figyeljük meg, ha az ember nem kéri az Isten segítségét, idáig tud fajulni, ilyen szörnyű következményei vannak. De nézzük meg még az utolsó, negyedik, és nem tudom, hogy ezt lehet-e még fokozni, de mégis fokozni szeretném, az indulatot, a haragot és az irítséget. Ezek szörnyű dolgok, de ennél szerintetek mi a még rosszabb dolog? Mi a legnagyobb bűn ezek után? Amikor valaki nem ismeri be a hibáját és a bűnét. Amikor az Úr figyelmeztetni akarja erre, és az ember makacsul hárít, és nem fogadja el az intést és a feddést. Egy példát szeretnék Saul életéből egész gyorsan megemlíteni, néhány Biblia verset olvasunk, mondom, megint nem magát a történetet fogjuk részletezni. Egy bizonyos csatában, egy bizonyos harcban a népnek nem volt szabad semmit zsákmányolni. Ugye tudjuk, hogy a környező népek Izrael népe ellen voltak, de az Úr megvédte őket, adott nekik erőt, hogy legyőzzék ugye az ő ellenségeiket, hogy ne őket pusztítsák el. De volt olyan harc, amiben nem lehetett zsákmányolni. Az Úr szerezte a győzelmet, ők zsákmányolni nem zsákmányolhattak. Úr elmondta, ezt tegyétek, semmi zsákmány. Erre nézzük meg, Saul mit csinál. Oda megy hozzá a próféta, Sámuel próféta, és Saul persze megőrizte a zsákmánynak a javát. Megőrizte. És oda megy Sámuel Saulhoz, és mondta neki Saul. Még Sámuel semmit nem mond, de Saul mivel kezdi? Azt mondja, áldott vagy te az Úrtól, én végre hajtottam az Úrnak parancsolatát. Erre nézzük meg, mit mond Sámuel. Sámuel azt mondja neki, micsoda az a jubégetés, amely fülembe hat, és az az ökörbőgés, amelyet hallok. Hát ugye, a juhok bégetése, az ökrök bőgése elárulta, hogy hát ez nem úgy van, ahogy Saul ezt mondja. Erre mit mond Saul? Az amálekitáktól hozták azokat, mert a nép megkímélte a juhoknak és ökröknek javát, hogy megáldozza az Úrnak a te Istenednek, a többit pedig elpusztítottuk. Ki csinálta a rosszat? Nem Saul, hanem a nép. Voltunk már így, hogy hárítottunk. Voltunk már úgy, nem tudom, akinek testvére van, és nagyjából vele egykorú testvére, nem tudom például, hogy ti verekedtetek-e egyáltalán, nem mondjatok semmit, bízom benne, hogy nem, de mégiscsak elképzelhető, hogy valami dulakodás vagy verekedés van testvérek között. Bemegy a szülő, és mit látja? Mit tudom én, azt látja, hogy a Pisti veri a Ferike fejét. És akkor azt mondja Pistikének, hogy te mit csinálsz? Erre Pistike mit mond? Igen, én verem a testvérem fejét, ezt fogja mondani? Azt mondja, hogy ő kezdte, ő volt a hibás. Tehát látjuk, itt van az emberben ez a hárítás, hogy nem én, hanem ő volt a hibás. És Saulban ez a magatartás van végig. Utána nézzük meg, mit mond. Azt mondja, hogy ezek után nem olvassuk fel az igét, csak ennyit mondok, hogy Sámuel elmondja Saulnak, hogy mennyire esztelenül cselekedett, és szembesíti a bűnével. Erre nézzük meg, hogy Saul ezek után mit mond. Saul ezek után azt mondja, én bizonyára hallgattam az Úr szavára, és azon az úton jártam, amelyre engem az Úr elküldött, és elhoztam Agágot, stb. Mondja, a nép azonban elvette a prédából a megsemmisítésre rendelt juhoknak és ökröknek javát, hogy megáldozza az Úrnak a te Istenednek Gilgálban. Még ekkor sem hajlandó, újra makacsul ragaszkodik hozzá, hogy a nép a hibás, ők voltak. Erre mit csinál Sámuel közvetíti az Úr ítéletét, hogy mi lesz ennek a következménye, hogy ezt csinálja. És ezek után mit mond ki Saul? Ezek után azt mondja, vétkeztem, mert megszegtem az Úrnak szavát és a te beszédedet, de mivel féltem a néptől, azért hallgattam szavára. Nem is olvasom tovább, még érdemes tovább olvasni a fejezetet. Minden módon a kibúvás a felelősség alól, a következményektől való félelem, minden szerepet játszik utána itt. De az, hogy elismerni, annyit mondani, hogy vétkeztem, minden de nélkül. Hadd kérdezzem, voltunk már úgy, hogy valamit kénytelenek voltunk beismerni, és elmondtuk, hogy igen, ezt cselekedtem, de azért, meg ezért. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy a beismerés hiánya az a legborzasztóbb dolog, mert mindannyian vétkezünk, mindannyian, nincs ember közülünk, aki rengeteget ne vétkezett volna. De a legnagyobb bűn, ha nem ismerjük be igazából, és mit mond példabeszédek könyve? Hogy aki a feddésekre is nyakas marad, egyszer csak összetörik gyógyíthatatlanul, aki a feddésekre nyakas marad. És ki kell, hogy mondjuk, hogy Saul életében ez vezetett a legnagyobb tragédiához, és mindazt a jót, ami volt benne, felülírta ezek a rossz dolgok, amikkel nem fordult szembe. Éppen ezért óriási veszedelem ez, és óriási figyelmeztetés. Ne engedjük meg az életünkben a rosszat. Amikor rádöbbenünk arra, hogy valami nem jó, figyelmeztetnek bennünket, a szülők is szólnak, bárki szól, ne tegyük azt, hogy figyelmen kívül hagyjuk a figyelmeztetést. Csak egy rövid részlettel szeretném befejezni ezt a gondolatmenetet. Azt olvassuk, hogy az Isten feltárja előttünk a jellemhibáinkat, és ad erőt is mindenkinek ahhoz, hogy győzni tudjon. Figyeljük! Bármi legyen is valaki visszatérő bűne, bármilyen keserű és gyűlöletes indulatok küzdenek is benne az uralomért, az ember győzelmet arathat, ha Izrael megsegítőjének, tehát Isten nevében és erejével őrködik és küzd ellenük. Isten gyermekei ápoljanak éberséget, és ne kicsinyeljük le az apró dolgoknak a fontosságát. Azt mondja, hogy ezek az apró bűnök elemésztik a lélekben a jó dolgokat, az Isten félelmet. Csak röviden, kivonatosan említettem ezt az idézetet is. Tehát mit mond? A legnagyobb bűnökben is felett is lehet győzni, mert Jézus áldozata által erőnk lehet a rossz leküzdéséhez. Egyetlen egy dolgot nem tehetünk, hogy mentegetjük magunkat, és nem ismerjük el a rosszat. Hogyha felfedezünk magunkban, biztos, hogy mindannyian sok rosszat fedezünk fel, mit tegyük? Egyszerű, őszinte gyermeki hittel, felnőttek is gyermeki hittel kérjük az Urat, hogy vegye el tőlünk, és adjon erőt, hogy mi ne ilyenek legyünk, hanem meg tudjunk állni abban az adott élethelyzetben úgy, ahogy az Úr mutatja nekünk az ő szavában, az ő igéjében. És hadd mondjam, ha Istent hívjuk segítségül, őt kérjük, hogy segítsen a mi önmagunkkal, jellemhibáinkkal szemben folytatott küzdelemben, akkor biztosak lehetünk a győzelemben. Miért? Mert az Isten még soha egy csatát el nem veszített. És ha ő a mi oldalunkon van, akkor biztosak lehetünk abban, hogy győzők leszünk. És ezt kívánom fiataloknak, gyermekeknek, felnőtteknek, időseknek, mindannyiunknak. Amen.
Imádkozzunk.
Menjen jó atyánk, kegyelmes Istenünk! Szívünk mélyéből szeretnénk köszönetet és hálát mondani neked a bibliai példákért, amiket te megörökítettél a mi számunkra tanulságképpen. Köszönjük neked, Urunk, ezt az ugyan nagyon szomorúan végződő történetet, Saul élettörténetét, de köszönjük, Urunk, hogy rávilágítottál arra, hogy noha biztos mindannyiunkban van sok-sok jó is, de ha mi rosszat megtűrjük a mi életünkben, és ápoljuk magunkban, és nem kérjük a te segítségedet a győzelemhez, akkor ezek a rossz dolgok elnyomják a jót. Istenünk, kérünk téged, adjad, hogy amikor felismerjük magunkban a rosszat, ne engedd, Urunk, hogy mentegessük, hanem adjad, hogy hozzá tudjunk fordulni, adjál igazi beismerő készséget, és Urunk, adjad, hogy szívünkből ki tudjuk mondani a segítségért való kiáltást, hogy Urunk Jézusunk, segítsél nekünk, hogy mi meg tudjunk változni. És köszönjük neked, Urunk, az ígéretet, hogy Jézusunk, a te áldozatod és a te hatalmad által a mi jellemünk leggyengébb pontjai a legerősebb oldalainká válhatnak. Köszönjük, Urunk, a te szíveket átformáló hatalmadat, és Urunk, ezt a győzelmet add mindannyiunknak. És köszönjük, Urunk, hogy te örülsz annak, és gyönyörködsz abban, ha mi valóban nem magunkban akarunk bízni, hanem egyes egyedül te benned, a te szabadító hatalmadban. Így kérünk, Urunk, hogy mindannyiunkat szabadítsál meg a bűntől, a rossztól, hogy most, amikor ebben az ünnepélyes időben élünk Jézusunk a te eljöveteled előtt, akkor valóban fel tudjunk készülni majd a veled való találkozásra, hogy a jellemünk olyan legyen, amit, Urunk, te el tudsz ismerni, és, Urunk, amihez örök életet tudsz adni. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, segítsél mindannyiunkat, kérünk, Urunk, az egyéni küzdelmeinkben, a mi szükségletünkhöz mérten, a te végtelen kegyelmedből. Amen.